Rég volt már a reggeli, és messze még a nap vége. Érzed, hogy nem bírod ki némi információ kalória nélkül? Kalória nélkül. Ne csüggedj! Itt az Uzsonna Kamat. A Millás reggeli délutáni pénzügyi betevője, hogy senki ne maradjon profitéhes. Hazai és nemzetközi piacok, egy csipetnyi vállalati hír, megfűszerezve a legfontosabb eseményekkel.
Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Szervusztok, szép délután kívánunk a kedves hallgatóságnak, itt vagyunk újra változatlan felállásban, ugyanúgy, mint ahogy reggel a Millás reggeliben, itt van Kántor Endre
és Gede Balázs.
Csak éppen az idő haladt tova, 16 óra 2 perc, vagyis 4 óra múlt 2 perccel, és azt hiszem ez sem változott, ugye ez a havas esős, vagy
hát ilyen, figyelj, igazából átment csapadékosabbba, kicsit esősebb hó lett.
Igen, melegedett valószínűleg az idő. Hát majd ez valószínű, ez megint változhat egy kört, amikor jön az esti lehűlés, hogy meglátjuk, hogy akkor mi fog esni az égből. 06302010909, ez az SMS és a WhatsApp számunk. Gyorsan átfutunk azon, mi lesz a mai Uzsonna Kamatban. Persze ránézünk a nemzetközi piacokra, hogy hogy állnak, aztán ránézünk az inflációnkra, hogy az hogy áll. Somu János lesz a segítségünkre, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője. Aztán pedig, hát Dél-Afrikában nagyon kemény a száj van, katasztrófa helyzet, gyakorlatilag ivóvízhiány fenyeget, meg hát természetesen a vízös élőhelyek mindenféle természeti problémákkal néznek szemben. Bogyó Dáviddal fogunk ismét beszélgetni, a WWF vízes élőhely védelmi projekt vezetőjével, ugye múlt héten is volt egy ilyen témánk a zöld rovatban. Úgyhogy sajnos ez megint, sőt,
hát az a véleményem, hogy ez egyre sűrűbb lesz sajnos.
Igen.
Azt mindenki hallhatta, ha nem, akkor tessék megdöbbenni, meg megkapaszkodni. Rengeteg víz van a világon, tényleg. És ugye megújuló dologról van szó, tehát folyamatosan körforgásban van. A probléma az, hogy mindössze 1%-a annak az egész készletnek az, ami tiszta vízként fogyasztható, ami iható. Úgyhogy ez egy óriási gond, rengeteg problémát fog okozni még. Na, igen. Mi lesz akkor még?
Hát az lesz még, hogy beszámolunk a Remington fegyvergyár problémáiról. Állítólag nagyon nem magodnak a közeli hát források, meg a gyár vezérkara, mert hogy már volt ilyen, hogy csőd helyzetbe került a Remington, sőt, lelegyintették, hogy még lesz is ilyen valószínűleg.
Csődvédelmet is kértek?
Csődvédelmet kérnek, és nagyjából látszik is a megoldás, mert vannak kibocsátott kötvényeik, és a minden igaz, annak a részvénye alakításával már egy csapásra meg is
szűnik a para. Trumpban is.
Igen, egyébként érdekes lesz, de elmondjuk a sztorit, hogy először nem bíztak, aztán bíztak, és ebből lett a baj, de hogy hogyan jutottak oda. Okay. Az egy érdekes sztori lesz, és hát a végére az marad, ugye, hogy a tőzsdezárás előtt egy pár perccel szakértőinkkel átnézzük, hogy hogyan áll a budapesti értéktőzsde.
Lehet nekünk írni 06302010909, vagy infokukat@millasreggeli.hu, vagy a Facebook oldalunk, ott is üzenhettek, írhattok. Maradjatok velünk, hallgassunk egy kis zenét közösen, aztán jönnek a nemzetközi piacok.
Nemzetközi tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
Hát kérem, az van, hogy egész jól alakult a budapesti értékbörze a nap folyamán, aztán egy picit most van némi ijegység, hogy Amerika elég gyengén nyitott, 2,1% körüli mínuszban van a budapesti értéktőzsde, de ezt meghagyjuk majd a műsor végére a szakiknál. Várok.
Ja, itt úgy látom, hogy most már ennyi?
Igen. Kérlek szépen, hát azt nézem, hogy a Dow Jones az S&P 500 5,5%-ban, a Nasdaq 0,3%-ban.
Igen, igazából 0,3%-et láttam.
Igen, esik az olaj is, majd ha lesz rá időnk, ott is van egy érdekes hír a palaolajról. Emelkedik az arany, tehát a parafaktorok azért úgy működnek. És Európában sem volt egyébként jó a nap.
Nem volt
Na
jó.
Most feljött a londoni FTSE, kérlek szépen plusz 8-10 pontra, hát ez százalékosan, hadd ne fejezzem ki. A frankfurti DAX és a párizsi CAC az 4,1% mínusz. Milánó 1,1, spanyolok szintén 1,1, úgyhogy ahhoz képest mi még egész jól állunk.
Igen, ha megnézzük Amerikában, gyakorlatilag pont a fordítottja van, mint a tegnapi napon. A VIX Index, ugye, amiről beszéltünk hétfőn is Plesinger Gyulával, a félelem index, hogy a volatilitás jelzője az S&P 500-asnak, az 5,4%-os pluszban van, és ehhez szépen viszonyítva 0,5% körüli mínuszban a vezető amerikai tőzsdék, még a Small Cap 2000-es index is, tehát a kis kapitalizációjú papíroknak az indexe is. Úgyhogy a félelem az megvan, a bizonytalanság az megvan, és negatívum van. És ahogy Balázs mondta, nem volt túl jó a nap eddig Európában sem. A DAX az még mindig mínuszban 0,4%-ban, viszont az Under Armour
azt keresem. Igen, az ugye tegnap a zárás után, vagy most a nyitás előtt 1600 pluszban volt. Most bizony, mennyi a rendes kereskedés?
Annyi. Sőt, hogyha jól látom, azt mintha több...
Fia, a Twittert sem lehet ám leütni. 5% pluszban van ma, 32,53 dollár, úgyhogy ott is egész jó muzsikálnak a dolgok.
És a negatív oldalról ki kéne emelni valami, hát nem is nagyon tudok, de talán azt lehet elmondani, hogy annak ellenére, hogy itthon nem nagyon szerepel jól a Richter, önmagában az egészségügy, mint szektor, az eléggé masszív. Ahogy én néztem idén, hát ott folyamatosan vezetett.
Az is a parát igazolja, mert hogy az van. Egy ilyen defenzív szektor,
igen.
Úgyhogy szeretnek oda bújni a befektetők, amikor izgalom van az árfolyamok miatt.
Na, hamarosan akkor beszélünk arról, amit beharangoztunk, mégpedig, hogy luxuscikk több is van Magyarországon. Merre megy tovább az infláció? Kérdezzük majd a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjét, Samu Jánost.
a nap legfontosabb hazai eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Na megnézzük, hogy mi hogyan drágult. Somi János, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője lesz ebben segítségünkre. Szervusz!
Sziasztok!
Na hát megjelent a melyik januári inflációs adat jött?
Ez a januári, igen, idejárás.
Na és milyen lett? Hogyan értékeljük?
Hát úgy kezdtük az évet, ahogy befejeztük a tavalyi évet, tehát 2,1%-os volt a növekedés, és azt gondolom, hogy most ez egy olyan alacsony érték, amit egy picikét arra fogadhatunk majd az év hátralevő részében fölfelé. Az a tippem, hogy egy olyan jó fél százalékkal föntebb lehet talán az év végén az infláció szintje, mint ahogy most van.
Uh-huh. Ezt gondolom, hogy egy banki kamatpályára pont semmilyen hatással nem lesz.
Hát ők azt várják, legalábbis a legutolsó decemberben adtak ki ezzel kapcsolatban előrejelzést. Azt várják, hogy 2019-ben jövő év talán nyaránra éri el a 3%-ot az infláció, és nekik az a céljuk egyébként, hogy 2-4% között tartsák, hát jönnek az átlag az 3, azon a legjobb, ha oda menne. Úgyhogy kb. Ez az ő képük, és szerintem ezzel meg nagyjából a mai inflációs adat, a januári, az teljesen megfelel ennek a képnek.
Mi voltak ebben az értékben a húzó tényezők? Mi az, ami nagyon drágult, mi az, ami kevésbé? És mi boríthatja, vagy hol lapul valami kockázat esetleg a te általad említett 2,5% körüli várakozásra? Illetve a 0,5%-kal magasabb, tehát az lehet 2-6-2-7 inflációra vonatkozóan.
Igen, hát az olyan hatalmas, mivel 2,7%-ról beszélünk, ugye az olyan hatalmas nagy elszálló inflációt semmi nem produkált, azt lehet mondani. De ha visszanézünk mondjuk egy évet, akkor talán azt lehet mondani, hogy a benzin az nagyjából semlegesen tudott hozzájárulni az infláció alakulásához, benzinárak. Ahol talán igazából emelkedés volt, az jövedéki adó tételek, mondjuk dohány esetében, vagy néhány élelmiszernek az ára szállt el. Tojás volt, amit így ki lehet emelni.
Igen, ott volt egy brutál nagy rally.
Mi tavaly évvégén történt egyébként. Januárban nem annyira folytatódott, hogyha a havi indexeket nézünk, de éves bázison vagy éves szinten az a növekedés azért mindig jelentős. Vannak ilyen részterületek, ahol egyébként van jelentős növekedés, de ott mind megvan egyébként mindegyiknek a helyi speciális oka. Tehát ez nem egy ilyen általános nagy árnyomásnak az eredménye, ami most itt ott látszik, hanem inkább ilyen szétszórt,
igen, jelek. Nézegettem én is a kosarat, és itt látom, hogy például ami fogyasztás szempontjából érintheti a lakosságot, az például a szeszes italok, meg a dohányáruk ára. Ugye, mert azok ugyanannyi fogy akkor is nagyjából, hogyha fölmegy az ára, tehát ugye a költés szempontjából az kellemetlen. Meg hát látom itt tejtermék, kenyér, tej, kávé.
Igen, de most
nem
nézzük át az egész kosarat, azt nézzük meg, mik azok a kockázati pontok, amelyek esetleg a folytatást veszélyeztetik, akár fölfelé, akár lefelé.
Tejterméken volt egy jelentősebb emelkedés tavaly, de én azt látom, hogy mint hogyha talán lassult volna az idei évben ezeknek az áremelkedése. Uh-huh. Ott egy ilyen helyi speciális ok lehet talán a háttérben. Ami így az egészet globálisan érintheti, az hogyha végre sikerülne valamilyen inflációt látnunk a világban, ugye ez azért fontos, mert egy jelentős része a mi inflációnknak az külföldről származik, importált termékeknek a formájában. Egyelőre még ugye e tekintetben nagyon-nagyon nagy veszélyről nem beszélhetünk, bár talán már picit, mint hogyha emelkedne az infláció a fejlett világban, de ez még inkább csak a csíra, ami látszik. Ami egy hát hazai árnyomásnak a forrása lehet, az inkább a béreknek az emelkedése, de az igazság, hogy ezt már évek óta várjuk, hogy mikor fog a korábban 6, tavaly meg olyan 12-3-4%-on mozgó bérinfláció átmenni a kis kereskedelmi árakba, és egyelőre az igazság, hogy olyan óriási nagy jele nincs. Ez talán is, mint kockázat, én azt gondolom, hogy ezzel számolni kell, de az is látszik, hogy a béremelkedést nagy mértékben kompenzálta tavaly ugye a szociális hozzájárulási adónak a mérséklődése, a társasági jövedelem adónak a csökkentése, tehát volt itt pár olyan ellensúlyozó tényező, ami mérsékelte a vállalatoknak a terheit a béremelkedésből fakadóan, mert hát úgy látszik, hogy van egy ilyen természetes hatékonyságjavulás, ami ledolgozza nekik a béremelkedés miatti költségnövekedést, úgyhogy egyelőre azt látjuk, hogy ez számára is mint kockázat marad itt a rendszerben, ami eddig még egyáltalán nem tűnik ki a részadatokból, hogy ez már most jelentene azonnali veszélyt.
Oké, akkor nem izgulunk. Köszönöm szépen, hogy megbeszéltük ezt a friss értéket, adatot, további jó munkát, aztán jó pihenést.
Nagyon szívesen, nektek
is. Szia. Samu Jánossal, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzőjével beszéltünk a nemrég napvilágot látott januári inflációs adatról.
olyan zenei stílus, amelyet még igazi zenészek játszottak valódi hangszereken. Amikor képzett muzsikusok vették bele a szívüket és a zenei tudásukat egy-egy dalba. De a funky mocskos, a funky ütős, a funky megmozgatja a testedet és a fantáziádat is. A Funky Feeling a város talán legrégebbi funky műsora. Itt a 90.9 Jazzin a legjobb fekete zenékkel, mixekkel és a legérdekesebb nagyvárosi témákkal. Péntek este vár a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, ha valami igazira vágysz. Folytatódik az Uzsonna kamat, a millás reggeli délutáni pénzügyi betevője. Tőzsdék, devizapiac, pénzpiaci, vállalati és kulturális események. Uzsonna kamat, hogy senki ne maradjon profitéhes.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
Itt vagyunk, megyünk tovább az Uzsonna kamattal, itt a 90.9 Jazzin. Azt mondom, hogy összefolynak a betűk, előttem van rengeteg üzenet elolvasását, vagy várjál, hoppá, éppen itt van egy, azt mondja Morgan Slitman kartársak, ne bringázatok, kegyetlen szmötje az idő, inkább hallgassunk Millásra vagy Uzsonna műsort, írja le papa, helyes, jól teszed.
Ezekben a pillanatokban fordult pozitívra a Nasdaq, mégpedig 0,05%-osban van.
Nagyon örülünk, de ne rohanjon senki ész nélkül vásároljon, több okból kifolyólag sem. Ugye beszélgettünk most a mi hazai itthoni januári inflációnkról, és mi jön holnap, az amerikai, kérem szépen. Ha visszaidézzük, ugye, hogy az egész lejtmenet mivel kezdődött, azzal az erős munkaerőpiaci béradattal az Egyesült Államokból, amit sokkolta a befektetőket, és azt gondolták, hogy sokkal nagyobb ütemben, tempomban fog a kamatokhoz nyúlni, azokat emelni a Fed, akkor azt gondolom, hogy egy konkrét inflációs adat az bizony
izgalmas. Nagy súlyjal
nyom a latba, úgyhogy
arra szolgat az eurodollár is egyébként, szépen láthatatlanul már az 1.24-nél van, tehát az így megy oda, megy 1.25 felé megint. Na jó, hamarosan megbeszéljük azt a jó kis témát, amit kinéztünk magunknak, mégpedig katasztrófa helyzet Dél-Afrikában az aszály miatt. Bogyó Dávidot hívjuk, a WWF vizes élőhelyvédelmi projekt vezetőjét. Hát igen, gondoltam, hogy egy ilyen szmötyis napra még jobban szomorítsuk el a kedves hallgatókat, de hát hívjuk fel a figyelmet, mert nagyon fontos.
Mi a nap legfontosabb nemzetközi eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Hát kérem, kedden katasztrófa sújtott a területi nyilvántatleg a dél-afrikai hatóságok az ország egészét, mert a Fokváros és környékét ember emlékezet óta nem tapasztalt szárazság sújtja hónapok óta. Mindjárt kérünk egy gyors helyzetjelentést ezügyben Bogyó Dávidtól, a WWF vizes élőhelyvédelmi projekt vezetőjétől. Szervusz, szép délutánt!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi ez a helyzet egész pontosan? Hogyan alakult ki? Ez egy sima aszály, vagy valami súlyosabb éghajlati problémáról van szó? Mennyire lehet ez elterjedt más helyeken? Egy picit helyez képbe minket, kérlek, ezzel az eseménnyel, vagy jelenséggel?
Alapvetően itt most arról van szó, hogy Dél-Afrika egyik fővárosa, Fokváros, egy évek óta tartó aszályos időszaknak a csúcsára érkezett, vagy jelenlegi csúcsára érkezett, ami a jelenlegi becslések szerint azt jelenti, hogy ennek a városnak, ahol több mint 4 millióan élnek, április 21-re elfogynak a főivó vízkészletei, hogyha jelen ütemben fogyasztják a vizet a lakosok és az egyéb felhasználók. Alapvetően az fog bekövetkezni, a lakosság és az üzleti célú vízfogyasztást ekkor leállítják, tehát át fognak állni egy ilyen vészhelyzeti üzemmódra, ami feltételezem a kórházak, vagy hasonló egyéb állami létesítmények ellátását hivatott biztosítani. Alapvetően ennek az ivóvíz hiánynak a globális klímaváltozása fő oka, valamint az egyre növekvő vízigények, illetve az, hogy ez egy nagyváros, tehát hogy urbanizációs folyamatok, amik az egész világban zajlanak, emiatt itt is 95-től máig plusz 2 millió fő települt be Fokvárosba, és a vízellátás, az ivóvízellátás infrastruktúra ezt nem igazán követte le, illetve ez súlyosbítja a klímaváltozás nagy tározóik vannak, amikben a vizet tározták, de ez nem követi a lakosság számot és az egyéb agrár vagy más felhasználásokat, illetve ugye ezekben a tározókban is természetes vízgyűjtőkről jut be a víz, amiknek a különböző problémái miatt ez a szint egyre alacsonyabb. Alapvetően az mondható el világszinten egyébként, hogy a világ vízszegény területei azok egyre növekednek, 1,1 milliárd fő az világszerte, aki nem jut állandó jelleggel vízzel, illetve közel 3 milliárd köbium évi egy hónapig nem jut megfelelő vízhez. Ugye a Közép-Amerika északi része, vagy az USA-ban Kalifornia, amit ki tudok emelni, Afrika gyakorlatilag teljes egésze, illetve Kína, Közel-Kelet, Közép-Ázsia, tehát ez egy elterjedt jelenség, egyre inkább elterjedt. A 2000-es évek elején azt jósolták, hogy 2025-re a Föld egy harmada fog vízhiánytól szenvedni, 2007-re elértük ezt a számot, most ezt kétharmadra becsülik, tehát 2025-re a Föld kétharmada fog valamilyen típusú vízhiánytól szenvedni.
Itthon mi a helyzet? Ugye beszéltünk arról a műsorban korábban, hogy azért jelentősen szennyezzük az itthoni vízkészletünket is. Ilyen jellegű vészes vízhiánytól kellett tartani Magyarországon?
Alapvetően Magyarország viszonylag szerencsés helyzetben van, hiszen a ivóvíz szintjén, tehát az emberi fogyasztás szintjén bőségesen vannak felszín alatti vízkészletek, 95%-os arányban biztosítják. Ide értjük a parti szűrésű vizeket is, ami ugye nem teljesen független a felszíni vizektől, azt kevesen tudják talán, hogy Magyarországon a lakosság 40%-a, tehát 4 millió ember iszik ilyen vizet, tehát azért ott azért lehetnek ilyen áthallások. Felszíni vizekben gazdag ország vagyunk, de azt érdemes figyelembe venni, hogy a helyben hullott csapadék szempontjából Magyarország is szegénynek tekinthető, tehát a vízgyűjtő területeink azok a Kárpátokban, a minket körülölelő országokban találhatóak, tehát ami itt hullik csapadék, abból a szempontból szegények vagyunk, és lokálisan ez már most is okoz elsősorban mezőgazdasági és ipari vízgazdálkodási problémákat az alföld bizonyos területein, illetőleg hát a termális talajvizek, hévizek, rétegvizek túlhasználata az egy állandó kérdés Magyarországon is, tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes annak ellenére, hogy jelenleg még látszólag bőségesen vannak ezek a készletek, mielőbb kezelni, mert a dél-afrikai példa azt mutatja, hogy ott már sajnos futnak a jelenség után.
Hát nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Ezt mindenképpen fogjuk még ezt a témát feszegetni, hiszen nagyon fontos dologról van szó, és akkor számítunk majd a szakértelmedre. Jó munkát neked a továbbiakban is.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót.
Szervusz. Bogyó Dáviddal, a WWF vizes élőhelyvédelmi projektvezetőjével beszélgettünk.
Mi a nap legfontosabb vállalati eseménye? Most kiderül. Uzsonna kamat.
Na, hát, hogy berangoztuk, bajban a Remington fegyvergyár. Volt már ilyen, lesz is ilyen. Nagyjából ezt mondta a cég tulajdonosa, Stephen Feinberg. Ha jól rémlik a cikkből. Nagyon érdekes, hogy hogy jutottak ide. Egyébként, mert 2016-ban gigaforgalmuk volt. Összesen 11 millió tűzfegyvert gyártottak az USA-ban, ebből ők is kivették a részüket, mert hogy azon paráztak, hogy a demokraták, vagyis Hillary Clinton jut hatalomra. Ő lesz az elnök, aki majd szigorít a fegyvertartáson, ezért mindenki rohant és vásárolta a fegyvereket ész nélkül. Aztán, amikor Trump megnyerte az elnökválasztást, akkor kiderült, ugye, hogy nincs itt semmi baj. És a gyártók egy picit jobban beindultak a kelletén, és rájuk rohadt egy jó nagy készlet.
Hát igen, csak tudod, ez a helyzet, hogy a Bloomberg írta ezt meg, és ők azt mondták, hogy hétfőn a cég azt közölte, hogy majd csődvédelmet kér, ugye ez az úgynevezett 11. fejezet, ez a 11.
Igen, chapter, ez a chapter 11.
Igen. Igen, de még nem tette meg, tehát ezt most még nem lehet tudni, hogy ezt megjátsszák-e, és a másik, amit hozzá kell tenni, hogy Amerikában ez a chapter 11, ez egy olyan megszokott dolog, mint a sarki fűszeresbe kenyeret venni.
Igen,
kávé.
És teljesen jól működik ez a csődvédelem, tehát ott tényleg azon vannak, hogy rendbe tegyék, és még egy olyan fázisban van, amikor tehát nem várják meg, hogy tényleg egy véres torokkal ott ántorog már az a cég, és alig áll a lábán.
De ez egy kiszámítható jövőpálya a cégnek.
Igen, 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 és ahogy itt is írták, meg mi is említettük itt a bearangozóban, hogy tulajdonképpen egy mozdulattal rendbe tudják tenni a Remingtont, vagy legalábbis a túlélését elősegíteni, hogy egy korábbi kötvéssorozatot, amit kibocsátottak, azt egyszerűen nem fizetik most vissza a tulajdonosoknak, nem fognak károsodni, átalakítják részvényé, és gyakorlatilag egy ilyen stabil tőkebefektetéssé válik, tehát a tőkeszerkezet átalakításával.
Hát mert az a kötvény, ami, és igen, csak ugye, hogy egy dolláros volt, ugye, vagy egy dollár fölött volt valahol, és most 20 centre esett. Uh-huh. Ez, amit kibocsátottak. Igen. Hát igen.
Úgyhogy,
a névvel lehet érdekesség, hogy mi lesz a Remington névvel, mert hogy ez lehet, hogy eltűnik, vagy nem tűnik el? Nem tudom, ezt is latolgatták egy páran, hogy mi történik.
Hát figyelj, ez a két eset lehetséges. Vagy eltűnik, vagy nem.
Oké, köszönjük szépen. Jövőbe látunk, Ede Balázs meg ott a mi történet.
Követni fogjuk a Remington sorsát, és beszámolunk róla, hogy mi lett a nevével.
hazai tőzsdei és piaci információk következnek. Uzsonna kamat.
A vonalban itt van velünk Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT elemzője. Szervusz!
Sziasztok!
Üdvözlő. Szia! Na, hogy állunk? Kérlek szépen, ugye mi még ott az uzsonna kamat elején, már nem is tudom, miről számoltunk, vagy kis mínuszról talán, igen, lehet.
Most is kis mínusz van, szerencsére. Uh-huh. Mindenhol negatív korrekció látszik, de nem nagy mértékű. 0,2%-kal csökkent a buksz, mindössze 65 pont. Viszont folytatódik a Richter veszőfutása, ugye az elmúlt két napban hatalmasat esett a gyógyszerpapír, és ez ma is folytatódni látszik. Reggel volt egy kis pozitív korrekció.
Igen, igen, igen. Amikor igen. A nyitásról beszámoltatok, akkor még azt hiszem, ilyen 1-1,5% körülű pluszról
meséltek. Így van, azonban ismét jöttek a vonat, most 1,5%-os mínuszban vagyunk, uh-huh. Illetve 1,4%-ban 5520-nál. Egyébként 5500-nál van egy nagyon fontos technikai támasz, éppen néztem a grafikonon. Viszont nagyon jól szerepel az OTP 11.530 forintonál, ez 1,1%-os emelkedés. A Magyar Telekom és a MOL csökken, a Magyar Telekom 460 forintonál, ez nagyon minimális visszaesés, a MOL viszont 1%-kal 2874 forintra esett vissza.
De Zoli, még azt vizsgáljuk meg, hogy, hogy milyen forgalom van a Richterhez, hogy komoly disztribúció zajlik, vagy folytatódik, vagy csak pusztán a vevők hiánya miatt morzsolódik le az árfolyam.
Azt mondanám, hogy folytatódik, mert több mint 6 milliárd forintos a forgalom, tehát magas. Aha. Most jöhettek be a délután még az amerikai befektetők eladásokkal, úgy látom. Uh-huh. Úgyhogy sajnos egyelőre ebben nem látszik fordulat. Várni azt tanácsolnám, hogy most ki kell várni. Akinek nincs Richtere és venni szeretne, még egy pár napot, pár hetet várjon, hogy kicsit letisztuljon a helyzet.
Igen. Na hát ez komoly. Jó, azt mondja, hogy forint piacon látsz-e valami érdemlegeset, van ott valami mozgás?
Picit gyengülünk, 3.12.17-nél jár az euró. Forint árfolyam, a dollár forint pedig 252.45. Ugye holnap reggel 9-kor érkezik a GDP adat a negyedik negyedévre. Különböző becsléseket néztem, 4,1-4,3%-ig szóródnak a várakozások, tehát ennyivel nőhetett éves bázison Magyarország GDP-je, úgyhogy reméljük, hogy a magasabb értéket sikerült elérni.
Uh-huh. Okay. Jó, hát akkor ezt megbeszéltük. Akkor még egy kis kitartást ott a munkahelyen, aztán jó pihenés neked.
Köszönöm szépen nektek is, és a kedves hallgatóknak is. Sziasztok!
Szia! Varga Zoltán elemzővel néztük meg, hogy hogyan is zár a budapesti értékbőrze. Egy jó 10, mondjuk nem 15 a záró szakaszol együtt.
És az Equilor befektetési ZRT elemzője a Varga Zoli.
Odavaló.
Így is van.
Kérem szépen, egy férte mai Józsonna kamatba. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, éppen nagyon dolgozunk, hogy egy francia szöveget lefordítsunk. Hát a kedves hallgató írt nekünk, szerintem holnap reggel fogok
meglátjuk, hogy mi történik, persze.
Az eredményről majd a Millás reggeliben, mert hogy lesz ilyen utánunk most Happy Hours. Hú, én már nem tudom, hogy kivel.
Követhetetlen.
Hogy kicsit lesz 4-től vagy 5-től Happy Hours, maradjatok velünk, hogyha tehetitek. És hallgassátok a 90.9 Jazzit, és legyen szép délutánatok. Ne feledjétek, holnap ismét Millás reggeli is 3-7-től kora reggel. Sziasztok!
Reggeli délutáni pénzügyi betevője hangzott el, mert a jóléthez kell egy pár falat. Ne feledd, holnap reggel találkozunk, addig is a profit legyen veled.
Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.